Kedves testvéreim, nyári melegben sokkal egyszerűbb textust is kereshettem volna ma délelőtre, hiszen tapasztaljuk a bibliaolvasás során, hogy különböző az Isten igéinek egy-egy szakasza a bonyolultság tekintetében is. Míg a legegyszerűbb igék is az ő üzenetét hordozzák, csak akkor olyan hallgatókat feltételez Isten szent lelke, akiknek elegendő bőven a legegyszerűbben is szólni, mert így értik az üzenetet. Ugyanakkor olyan igeszakaszok is vannak, amelyek teljes mértékben igénybe veszik az értelmünket, a figyelmünket, hogy aztán a szívünkbe üzenetek kerülhessenek. Azt tapasztaljuk, hogy az Ószövetség már csak a héber nyelv sajátossága miatt is sokkal egyszerűbb mondatokból áll, mint az Új Szövetség, főként Pál apostolnak a levél irodalma. Azért, mert az Ószövetségnek a héber nyelvében az összetett mondatok, ha vannak is ilyenek, sokkal egyszerűbb típusúak, mint az Új Szövetségben. Úgynevezett mellérendelő mondatok vannak, alig van kötőszó, persze a magyar fordításunkban sokfélével találkozunk, de a héber nyelvben nagyon kevés kötőszó van, és azok is úgynevezett mellérendelő kötőszavak, amelyek nem bonyolítják a szöveget, és nem nehezítik annak az értelmezését. A görög nyelvben azonban már magában a nyelv sajátosságaiból adódóan is sokkal bonyolultabbak ezek a mondatok, mert nagyon sok alárendelő mondat van benne, mint ahogy a felolvasott igénkben is látjuk ezt, amelyek újra meg újra arra késztetnek bennünket, hogy nagyon figyeljük meg a fő mondatnak az indítását, vagy éppen a célba érkezését, és nézzük meg, hogy egy-egy mondatrészt milyen mondattá bővítve akar kifejteni előttünk egy-egy író Isten szent lelkének a vezetésével. Hát a római levél az aztán végképp olyan, hogy benne nagyon sok bonyolult mondat szerkezettel találkozunk, azonban éppen az a feladatunk, hogy megpróbáljuk ezeket ma délelőtt a felolvasott ige alapján egy kicsit egyszerűbbé tenni, világossá tenni, hogy mindnyájan üzenetekkel térhessünk haza. A másik bevezető gondolatom az, hogy jól ismerjük Isten igéjét a tekintetben, hogy nagyon sokat foglalkozik az ember életútjával, úgy is szoktuk ezt mondani, hogy az üdvösség útjával. Nagyon sokat, sokszor és sokféleképpen fogalmazza meg azt a folyamatot, amelyen egy embernek végig kell mennie a megtérés pillanatától az üdvözülésnek a pillanatáig, és nagyon sokféle kifejezéssel illeti az Új Szövetség, és azon belül egy-egy író, hogy mi is ennek az útnak a lényege. Némely megfogalmazásban tömörítve akár egyetlen szóba is belefér. Az a sok-sok mozzanat, amelyből összeáll az ilyen módon megfogalmazott életút. Máskor pedig változatos kifejezéseket használ egy-egy író egy-egy összefüggésben a maga gondolatainak a részletezőbb kifejtése érdekében. Hadd mondjak egy-két példát. Így is meg lehet fogalmazni az egész megtéréstől az üdvözülésig tartó életpályának a feltételrendszerét, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. Egyetlen szóval, a hittel. Vagy gondoljunk arra a prédikációra, amelyet summázva az evangélisták így örökítettek meg, akár Bemerítő János prédikációjából, akár az Úr Jézus prédikációjából, harmadszor pedig a tanítványok igehirdetéséből, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. A megtérés. Egyetlen szóba beletömörítették ilyenkor a megszólalók, illetve az író azt a teljes életpályát, amelyet más helyeken meg cizelláltan szétbontogattak az írók annak érdekében, hogy például az a fogalom, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, az a hitre jutástól kezdve részletes módon különböző képekkel érzékeltetve az üdvösség útját milyen állomásokkal írhatja le, szétbontva azokat elemeire. Hát a mostani igénk egy olyan ige szakasz, amelyben nem egyetlen szóval van leírva az üdvösségnek az útja, nem arról beszél csak az apostol, hogy hinni kell, bár a hit is benne van ebben a szakaszban, és nem azzal az egyetlen szóval írja le, hogy megtérni kell, hanem szinte már bele zsúfolja ebbe a szakaszba az apostol azokat a fogalmakat, képes kifejezéseket, amelyekkel az életpályának néha ugyanazon elemeit, máskor meg egymás mellett álló részleteit szeretné kifejteni és érthetővé tenni. A legfontosabb dolog az, hogy megadja a célt. A cél pedig ebben a szakaszban az üdvözítése Istennek, vagyis a mi üdvösségünk. Ez a cél. Azonban nem feledkezik el arról, hogy az útról is beszéljen. Hogyan lehet eljutni? A megtérésnek a pillanatától kezdve, ezt a szót nem használja itt Pál ebben a szakaszban, de a szinonímája benne van, hogy lehet elindulni a kezdés pillanatától bizonyos állomásokon keresztül, amelyek olykor pozitív, lelki hangulatot adnak nekünk, örömmel és boldogsággal töltenek el, máskor pedig feszültségeket teremtenek bennünk, mert ez sem hallgatja el Pál apostol ebben az ige szakaszban, és sokszor nyomorúságos állomások is jönnek az életünkben, azon az úton, amelyen ha hűséggel kitartunk, akkor végül is Isten haragjától való megmenekülés, és az Isten üdvözítő szeretetében való örökké való részesülés lesz az osztályrészünk. Ezek után nézzük meg egy kicsit részletesebben ezeket a fogalmakat, amelyek ilyen tömörítve és ugyanakkor zsúfolva vannak benne ebben a gazdag ige szakaszban. Először is azt a fogalmat látjuk benne, testvéreim, hogy megigazulás. Nem olyan nagyon pontos ez a kifejezés, ennek a magyar fordítása. Talán inkább a megigazítatás lenne az a fogalom, amely a fordításnak a legjobban megfelelne. Megigazítatás. Honnan indul az egész? Onnan, hogy az ember kiesett valahonnan. Valamilyen kapcsolata megtört és megromlott. És tudjuk, hogy az emberiség tekintetében ez az Édenben, a bűnbeesésben történt meg, de azt követően újra meg újra egyéni életünkben is ismétlődtek a bűn esetek, és éppen ezért ismétlődnie kell az életünkben Isten azon cselekedetének, amely az egyensúlyából, az Úrral való közösségéből kibillent embernek a helyreigazítása. Úgy mondtam, hogy megigazítatás, ami azt jelenti, hogy nem mi igazítjuk meg magunkat, hanem Isten állít bennünket helyre, és igazít meg minket. Mert a vele való kapcsolatból kiesett ember, bár fontos, hogy akarjon visszakerülni az Úrral való közösségbe, de önmagától ez a mozzanat soha nem történhetne meg. Ennek az igazi alanya Isten, mi pedig engedelmesen belesímulhatunk Istennek ebbe a jótéteményébe, ebbe a megigazító kegyelmébe. Itt indul a gondolatsor. Ezt más helyek, például a szinoptikus evangéliumok, Márté, Márk és Lukács evangéliuma leginkább a megtérés fogalmával írja le. János evangélista egy másik fogalmat használ, egy másik nézőpontot ugyanerre a komplex eseményre, ő pedig az újjászületésnek a fogalmát használja. Itt pedig Pál apostol a megigazítatásnak a szavát veszi elő. Megvan a megigazítás, ami azt jelenti, hogy a kegyelemből kikerült, az Istennel való közösségből kikerült ember visszakerül az ő megigazító szeretetéből, munkájából adódóan az Úrral való kapcsolatba. Ott van már nála. Azonban az, hogy lokálisan ott vagyunk Isten közelében, akár a Bibliánk mellett ülve, akár az ő házában letelepedve, ez nagyon fontos, nélkülözhetetlen kellék, de még nem elégséges. Ezért aztán egy másik fogalmat is beiktat az apostol rögtön következőként, ez a másik fogalom pedig az, hogy békesség. Békességünk van Istennel. Oda kerültünk hozzá, a vele való kapcsolat helyreállt, azonban nem mindegy, hogy ezt a kapcsolatot milyen lelkiség, szellemiség tölti meg. És ezt azzal a szóval írja le Pál apostol, hogy békesség. Ez a szó a harmóniát jelenti, az összeillesztettséget jelenti. Hiába van valaki nagyon közel Istenhez, hogyha vele nem élő a közössége, a kapcsolata, az áramlás Isten részéről felénk, és a mi részünkről Isten felé. Isten megszólító szava, és a mi imádkozó kapcsolódásunk adja meg azt a kettős kötést, amelyet a harmóniával fejez ki Pál apostol ebben a szakaszban. Emlékezzünk csak rá, hogy van ennek a szónak egy ellentetje, a Bibliánknak az első lapjain megjelenik már. Méghozzá az úgynevezett protoevangéliumban, az első evangéliumban, ahol arról van szó a bűnesetet követően, Isten azt mondja, hogy ellenségeskedést szerzek. Az asszony magva és a kígyó, azaz a sátán között. Ellenségeskedés. Az ember aztán lassan kibékült a sátánnal, és ellenségeskedésbe került az Istennel. És most egy helyreállító művelettel Isten a vele való harmóniát akarja, békességet akarja helyreállítani, és amíg Istennel békességben vagyunk, addig a sátánnal nem leszünk harmóniában. Addig a sátánnal nem leszünk békességben. Legjobb nem a sátánnal harcolni, hanem az Istennel békességben lenni, mert ez úgy magától az Istenben való elrejtettség állapotából adódóan megoldja a sátánnal való harcunkat, méghozzá eredményesen oldja meg. Békességünk van, harmóniánk van, nem a sátánnal, vele soha nem kellene, nem volna szabad kibékülnünk, hanem Istennel. Azt is elmondja ennek a római gyülekezetnek az apostol, hogy mielőtt félreértés esnék, és mielőtt arra gondolnátok ti zsidó testvéreim, különösen annak nyomán, hogy olyan tanítók is megfordulnak közöttetek, akik Jézus kegyelme helyett a törvényt, vagy előtte a törvényt hirdetik nektek, hogy ez a helyreállás és ez a harmónia, ez nem valósulhat meg a törvény tökéletes megtartása által, mert nem tudjátok tökéletesen megtartani. Ha menne, jó lenne, de nem megy. Nem megy. Egyetlen embernek se megy tökéletesen. Ezért aztán a törvény Krisztushoz vezető pedagógusunk, pedagógusunk, vezetőnk lett, gyermekvezetőnk lett, ahogy az apostol másutt írja, ami azt jelenti, hogy azt is leírja az apostol, hogy ami Urunk Jézus Krisztus által történhet meg mindez, mert a törvény nem magában lett alkalmatlanná erre, hanem a ti engedetlenségetek és a ti képtelenségetek miatt lett azzá. Ezért aztán Jézus Krisztushoz kell menekülnie minden léleknek, mert a megigazítatás és a megbékélés csak Jézus Krisztus által valósulhat meg. Aztán nézzük a következő állomást. A következő állomás a reménységnek a szavával kerül leírásra Pálnál. Dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Valami kell, valami erő kell, valami dinamizmus kell, valami lendítő erőre szükségünk van az életútunk során ahhoz, hogy a földi életünktől, a földtől magától időnként egy kicsit meg tudjunk szabadulni. El tudjunk rugaszkodni a földről. Mi ez, ami ebben segít? Az apostol most azt a szót használja, hogy reménység. Mi egy kicsit gyengének érezzük. Mi úgy gondoljuk, hogy jobb lenne a bizonyosság. Szoktak hívők erről beszélgetni, hogy az üdvösség az nem reménység kérdése, az üdvösség az bizonyosság kérdése. Vajon miért használ itt az apostol mégis egy látszólag gyengébb szót? Azért, testvéreim, hogy érezzük benne a magunk gyengeségét, és az Istenre való utaltságunkat is, egyszer s mind. Ugyanis a reménység beteljesedése bármilyen hétköznapi vonatkozásban is, az nem rajtam áll, aki reménykedem, hanem valami külső személyen, valami külső körülményen áll. Az Istenbe vetett reménységnél nagyon világos, hogy a garanciát nem az én személyem jelenti, hanem az ő személye. Úgy is mondhatnám, hogy a reménység egy boldog kiszolgáltatottságot jelent, amely önmagamnak a garanciáiból nem kér immár, bár szeretne hűséges lenni, de tudja, hogy nem én vagyok ennek a biztosítéka, hanem Isten. És hozzáteszem, hogyha valaminek nem én vagyok a biztosítéka, hanem Isten, akkor nem rosszabb a helyzetem, mint ellenkezőleg, sőt, ez ad igazán biztonságot. Reménységről beszél tehát az apostol, méghozzá egy olyan reménységről, és ezért aztán egy kicsit közelebbről is meghatározza, hogy milyen reménységre gondol, amely nem szégyenít meg. Mert tudja az apostol, hogy ez a szó maga, hogy remény, ez lehet akár valamiféle csalfa vakremény is, amelyet teremt magának az ember, de lehet másféle remény is. Magyarul az a kérdés, hogy kiben reménykedünk? Kiben reménykedünk? Azt mondja, hogy ez a reménység, ez nem szégyenít meg. Miért? Mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Ugye milyen összetett gondolat ez megint? Reménységről beszél, amely nem szégyenít meg, de csak akkor nem szégyenít meg a reménység, hogyha Isten szeretete előtt kinyitotta a kaput a szív, és a Szentlélek által ez a szeretet betölthette a mi szívünket. És akkor már ott vagyunk a hit, a remény és a szeretet hármasságánál, amit ugye Pál apostol az 1. Korintusi levél 13. fejezetében, a szeretet himnusz végén olyan csodálatosan kapcsol össze egymással. Itt is megjelenik kicsit rejtettebben, de itt van nagyon intenzíven ez a háromas csodálatos érték, méghozzá a Szentlélek által garantált módon. De hát néha arra is kell gondolnunk, hogy merre tartunk, hogy mi a célunk, nagyon fontos dolog, azonban néha visszapillantó tükörre is szüksége van a gépjármű vezetőnek, ugye? Néha azt is meg kell látni, hogy mit hagytunk magunk mögött. Néha meg kell nézni, hogy honnan jövünk. Erre nézve azt mondja az apostol, hogy mert amikor még erőtelenek voltunk, a rendelt időben, a legjobb időpontban, az Istentől rendelt időpontban, Kairoszban halt meg Krisztus értünk. Amennyire látni kell a célt, amennek a dicsőségét, annyira nem szabad szemünk elől tévesztenünk a Golgotát. Ezért kell a visszapillantó tükörbe az életútunkkor, az üdvösség útján újra meg újra belepillantani, legalább olyan sűrűn kellene, mint amikor gépkocsit vezetünk, hogy lássuk, hogy Jézus Krisztus áldozata hozta el számunkra ennek az útnak a pályáját. Miért van erre szükség? Azért, mert rögtön látni fogjuk, hogy ezen az úton nem csak örömök érik az embert, és nem csak reménység van rajta, hanem valami más dolgok is vannak, amelyeket az ember átél, elbizonytalanodhat afelől, hogy ez az Úrnak az útja. Elbizonytalanodhat afelől, hogy kell nekem ez az út. Elbizonytalanodhat afelől, hogy érdemes ezt az utat járni. Akkor kell a visszapillantó tükör. Akkor kell a biztosítékokat újra megerősíteni a lelkünkben, hogy ez Jézus Krisztus golgotai áldozata árán járható út. Figyeljük csak ezeket a kellemetlen, nem szeretem állomásokat. Az apostol nagyon őszintén beszél erről is. Sajnos a hívők nem mindig szoktak. Néha érdeklődő embereknek beszélünk az Úr Jézusról, a hívőségről, a gyülekezetről, annyi szépet elmondunk nekik, és annyi vonzót, hogy amikor egyszer bekerülnek a gyülekezetbe, akkor nem győznek csalódni. Mert a Krisztus útját úgy vázoljuk fel előttük, mintha csak eddig tartana Pál apostolnak a tanítása, hogy minden szépet, minden jót elmond, és aztán megáll. Megáll a mennyországnál. Nem. Nem ezt teszi. Nagyon őszintén beszél. Ezért aztán Pál apostol szolgálata során nem egyszerre nagy tömegek csatlakoztak az Úrhoz, hanem csak úgy egyenként, csak úgy megfontoltan, csak úgy átgondoltan. És érdekes, hogy Pál ezt a missziós módszert választotta, nem a tömegevangelizációkat, hanem azokat a megfontolt döntéseket szerette volna látni, érzékelni és az Úr elé hozni hálaadással, amelyeknél nem csak a vonzó, hanem az esetleg bizonyos helyzetekben akár taszítani is képes kellemetlenségeket is elmondja. Figyeljük csak, hogy kapcsolja ezeket össze nagyon becsületesen. Azt mondja, hogy nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is. Megpróbáltatások. Ez a fogalom azt jelenti, hogy kipróbálás, megpróbálás. Valahogy úgy, mint ahogy a nemes fémet megpróbálják, hogy valódi vagy nem valódi. Valahogy úgy, mint ahogy a termőföldet kipróbálják azáltal, hogy bevetik, és számba veszik a termést. Valamilyen módon ez a megpróbálás, ez olykor kellemetlenségekkel jár, mint mondjuk az aranynak a megpróbálása. Tűz általi megpróbálása az akkori időkben. Az embernek ez a fajta megpróbálása igenis ott van, jelen van a keskeny úton, amelyen haladunk a menny felé. Sok örömteljes, drága pillanatot átélünk, és olykor meg megpróbáltatások is jönnek az életünkben. Aki ezt nem tanulta meg, mielőtt megtért, az ilyenkor mindig megtorpan, csalódik, és lehet, hogy hanyat homlok menekül a keskeny útról, mert rájön arra, hogy becsapták. Isten igéje nem csapja be az embert, nekünk se szabad így tennünk. Vagyis el kell mondanunk a vonzó, a drága, a tartalmas értékek mellett azon állomásait is ennek az útnak, amelyek összetartoznak az előbbi csoporttal. Dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is. Azokat nem tragédiának tartjuk, hanem a hívő élet velejáróinak tartjuk. Sőt, a hívő életnek a bizonyítékaként tekinthetünk a megpróbáltatásokra. Így tekintünk rájuk, testvéreim. Ugye milyen nehéz így tekinteni rájuk? Hogy ezek a biztosítékok amellett, hogy jó úton járunk, mert az Úr megpróbáltatásokat enged az életünkben, más oldalról meg a sátán kísértésekkel támad bennünket. Ezek nem szeretem időszakok az életünkben, mert nem úgy látjuk őket, nem úgy értékeljük őket, ahogy igazán kellene. Ezek a biztosítékok amellett, hogy egyelőre a visszapillantó tükrünkben a Golgotát látjuk, magunk előtt a mennyet látjuk, azaz, hogy jó úton haladunk. Dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is. Miért? Mert a megpróbáltatásból származik valami másik nagy érték, és nélküle nincs, ez pedig az álhatatosság. A megpróbáltatás nélkül nincs álhatatosság. És aki az életében a megpróbáltatásokat félreérti, annak az álhatatossága nem fog létrejönni. Az álhatatosság az pedig kipróbáltságot fog jelenteni. A kipróbáltság vezet el ahhoz a reménységhez, hogy jó úton járva cél felé haladunk. Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus meghalt értünk. Különleges szigorral fogalmaz az apostol önmagára és a címzettekre nézve. Azt mondja, hogy értünk istentelenekért. Pál apostol megtérése előtt hithű zsidó ember volt, és az olvasó is, a gyülekezetnek az a része, akihez most intézi a szavait, többségében a kiválasztott népnek a tagja volt. Hogy mondhat ilyet az apostol akkor? Hogy akkor mi még mielőtt Jézust ismertük volna, akkor mi istentelenek voltunk. Akkor a kegyességnek semmiféle értéke nem volt bennünk, hogy másképpen fordítsam ezt a szót. Miért mondja ezt? Azért, mert Istennek a tervében benne van a mesiási proféciáknak a csodálatos sora, és amikor ez a proféciai sor beteljesedett Jézus Krisztusban, akkor ha Krisztushoz nem jutnánk el, akkor az atyától távolodnánk el. És az apostol pontosan tudja, hogy az Úr Jézussal való kapcsolatnak a létrehozása hozta őt igazán a mennyei atyával harmóniába. Különleges mondat következik. Hiszen még az igazért is alig ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalná valaki a halált, Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Gondolkodjunk csak el egy kicsit, kire gondolhat az apostol, amikor azt mondja, hogy a jóért még csak meghalna valaki. Hiszen az egész Bibliánk azt tanítja, hogy az ember élete nem a maga élete. Azt tanítja, hogy a teremtő előtt kell elszámolnunk vele, és nem tehetünk vele azt, amit éppen akarunk. A Biblia azt tanítja, hogy mások üdvösségéért óriási áldozatokat meghozhatunk, kivéve egy kettős áldozatot. Az üdvösségünk feláldozását, és hozzáteszem, hogy az egymásért való fizikai áldozathozatalt, az egymásért való meghalást. Nem az enyém az élet. Nem én döntök róla. Nem én választhatom meg, hogy a kegyelmi idő számomra melyik pillanatban fog lejárni a halálommal. Isten igéje ezt tanítja. Az emberek meg úgy gondolják, hogy az az ige, hogy nincsen szeretet, nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért, az emberekre vonatkozik. Közben nem, hisz az ige úgy folytatódik, hogy én a ti barátotok vagyok. Ti az én barátaim vagytok. Vagyis az Úr Jézus a maga életének az odaadásáról beszélt, a legnagyobb szeretet kapcsán, és semmiképpen nem arról, hogy mi egymásért menjünk halálba. No de ha ez így van, akkor kikre gondolhat az apostol, amikor ezt a mondatot leírta? Emlékezzünk csak rá. 57-58 az az év, amikor ez a levél megszületett. Hogy állunk ekkor az igazért, a jóért, az Úr Jézusért vállalt mártíromságok dolgában? Mert ez a kérdés. Hogy állunk? Két példát hadd említsek, amelyekről az Új Szövetség tanúskodik. Az egyik a jól ismert első mártírnak a sorsa, akit ugye Istvánnak neveztek. A másik pedig az a Jakab, aki nem az Úr testvére Jakab, mert ő 62-ben halt meg, e levél megírása után mártírhalált halt, hanem a két Jakab tanítvány közül az idősebb, aki az Zebedeus fiúknak az egyike volt. Ő viszont 44-ben halt mártírhalált, István és az idősebb Jakab az Úr Jézus tanítványa. Ők ketten a Bibliából igazolható módon élen jártak abban, hogy mielőtt ez a levél megíródott, már ők életüket adták az igazán jóért, az igazán igazért, Jézus Krisztusért. De az apostolnak ezek a szavai éppen arról beszélnek, hogy amikor ő leírja ezt a levelet, akkor a mártíromságnak a kérdése az még egy sokak számára tisztázatlan kérdés volt, és ellentmondásosnak tűnő kérdés volt. Még az Úr Jézusért való halálnak a gyakorlata se jelent meg úgy, teológiailag tisztázott módon, ahogy aztán a római keresztény üldözésben, a tömeges kivégzéseknek az időszakában ez az Úr jóvoltából tisztázódott. Hogy ez nem öngyilkosság. Hogy ez az egyetlen eset, amikor az Úrért áldozza föl valaki magát, amit elfogad Isten, a Teremtő, hogy ezt engedélyezi az ember számára. Azonban ebben az időszakban még óriási kérdés volt az, hogy szabad ezt tenni? Lehet ezt tenni? Hogyha megmenekülhetne az ember Jézus Krisztusnak a megtagadásával? Az apostol azt mondja, pillanatnyilag még úgy látja, hogy alig van olyan ember, aki az igazért, a jóért, akár Jézus Krisztusért hajlandó lenne az életét feláldozni. És milyen kivételes kegyelme a Jóistennek, hogy Pál apostol ezután következően, majd egy évtized múlva maga is odaadta az életért, az igazán jóért, az igazán nagyszerűért, Jézus Krisztusért. Krisztus már akkor meghalt, méghozzá a bűnösökért halt meg, hisz ezért jött a világra, ezért küldte a mennyei atya ide, hogy valami teljesen más értékrend vezesse őt, annak ellenére, hogy emberré lett, mint ami minket vezethet a földi életünkben. Kedves testvéreim, a megbékélésnek az ajándéka a miénk, és a megbékéltetésnek a bizonyos értelmű szolgálata is a miénk. Bár ezekben Isten az elsődleges alany, de ha mi magunkra nézve engedjük, hogy ez a folyamat elinduljon, és az örömteljes és a feszültségteljes lépéseket is fölvállaljuk azáltal, hogy látjuk a célt, és a visszapillantó tükrünkben pedig látjuk az indító golgotai kereszt áldozatot, akkor bárhogy kísért is bennünket a sátán, hogy álljunk meg, hogy hátráljunk meg, hogy térjünk le erről az útról, Isten kegyelme megőrizhet minket. Adja az Úr, hogy mindnyájan célba érjünk. Amen.